Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól. Mai úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangélium a második fejezet első versétől olvasom a 12. verséig, egy kicsit hosszabb igeszakaszt. Néhány nappal később ismét bement Kapernaumba, és meghallották, hogy otthon van. Hamarosan olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem fértek el, ő pedig hirdette nékik az igét. Egy bénával akartak hozzámenni, akit négyen emeltek, de mivel a sokaság miatt nem juthatott a közelébe, megbontották a ház fedelét, ahol ő volt, és rést vágva leeresztették a nyoszolyát, melyen a béna feküdt. Jézus pedig látva hitüket ezt mondta a bénának: Fiam, megbocsátottak a bűneid. Néhány ott ülő írástudó így okoskodott magában: Hogyan mondhat ez ilyeneket? Hiszen ez Isten káromlás. Ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha csak nem egyedül Isten? Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy azok magukban így okoskodnak, és azt mondta nekik: Miért tanakodtok így magatokban? Mi könnyebb azt mondani a bénának: megbocsátattak a bűneid, vagy azt mondani: kelj fel, vedd a nyoszolyádat, és járj? De hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, azt mondta a bénának: mondom neked, kelj föl, vedd a te nyoszolyádat, és menj haza. Az pedig azonnal fölkelt, fölvette nyoszolyáját, és mindenki szeme láttára kiment, úgyhogy mindnyájan elcsodálkoztak, és dicsőítették Istent, ezt mondva: még sohasem láttunk ilyet. Miről szól ez a történet? Jézusnak egyik legkülönlegesebb csodatételét látjuk itt. Egy olyan mozgásképtelen ember, akit csak négy másik ember tudott vinni, szeretett volna Jézus közelébe kerülni, és hát ennek a meggyógyítását látjuk. Valóban egyik legszebb és leglátványosabb csodatétele volt Jézusnak, és lehet, hogy erről emlékszünk leginkább, erre a történetre, hogy itt Jézus milyen nagy csodát tett, de nem csak ezt látjuk itt. Azt látjuk, hogy Jézus nyíltan megfeddi, úgyis mondhatnánk, hogy leiskolázza a farizeusokat, akik ugye itt is megpróbáltak neki keresztbe tenni. Onnantól kezdve, hogy kitalálta már a gondolataikat, hogy mire gondolnak. De utána ők maguk gondolták végig, ha nem is mondták ki, hogy egyedül Isten az, aki képes a bűnöket megbocsátani, és Jézus erre a kérdésükre válaszolva tette ezt a cselekménysort, aminek a végén nyilvánvalóvá kellett, hogy váljon számukra is, hogy hát isteni lénnyel van dolguk. Más kérdés, hogy valószínűleg ez őket nem győzte meg. De én egyiket sem látom annyira jelentősnek, hogy nyilván mindegyik jelentős dolog, de hogy ez a történet, ennek a történetnek miben rejlik igazából a nagyszerűsége és a jelentősége, az azt hiszem, hogy az a 9. vers, legalábbis számomra, ami így szól, hogy mi könnyebb azt mondani: megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, hogy kelj föl, vedd a te nyoszolyádat és járj. Ez a történet, amit itt látunk, egyik legszebb tanítás a bűnbocsánatról a Bibliában. A legszebben, vagy legalábbis egyike a legszebbeknek, ahol a bűnbocsánatnak a szépsége és az igazi mélysége kibontakozik számunkra. Szentírásban sok helyen van szó a bűnbocsánatról, de itt nagyon szépen megvilágít bizonyos dolgokat, amelyek szükséges, hogy megértsünk, hogy ez mennyire különleges és mennyire nagy kegyelem az Isten részéről. Van valami furcsa ebben az egész cselekményben, amit itt látunk. Ez a négy ember idehozza ezt a mozgásképtelen társukat, barátjukat, De vajon miért hozták őt ide? Ha nekem lenne egy béna barátom, akit szeretnék Jézushoz vinni, akkor biztosan azért akarnám oda vinni, hogy Jézus meggyógyítsa. Tudták, hallották, hogy csodákat tesz, betegeket gyógyít, halottat támaszt. Biztosak lehetünk benne, hogy ők is titkon ebben reménykedtek, hogy talán visszaadja az ő mozgásképességét. És valóban Jézus látta azok hitét, így olvassuk az igében, és azt elfogadta, de nem egyből gyógyította meg, hanem előbb megbocsátotta a bűneit, és csak utána gyógyította meg. Miért nem egyből gyógyította meg? Hiszen ezzel, végső soron ezzel győzte meg a farizeusokat arról, hogy ő milyen hatalommal cselekszik. Azzal, hogy kimondta, hogy megbocsátottak a te bűneid, azzal még senkit nem győzött meg, ez bárki mondhatja. De ugye feltette azt a kérdést is, hogy mi könnyebb? Megbocsátani valakinek a bűneit, vagy azt mondani, hogy kelj fel, vedd a te nyuszolyádat és járj. És ráadásul ugye kellemetlensége is származott ebből, mert emiatt kezdtek el aztán pusmogni a farizeusok. Mennyivel egyszerűbb lett volna, hogyha ezt nem is történik meg, hanem egyszerűen csak megtörténik a csoda, mondja neki, hogy kelj fel, akkor is mindenki elismerte volna valószínűleg, hogy ezt isteni hatalommal teszi. De valamiért Jézus fontosnak látta, hogy előbb az ő bűnei bocsássa meg. Mi mit kértünk volna, ha oda mehetünk hozzá? Én biztosan a gyógyulást kértem volna, ehelyett az ember helyett. Pláne, ha tudjuk, hogy Jézus képes ezt megadni. Az embert sajnos nem nagyon zavarják az ő bűnei. Tudjuk, hogy ezek nem jók, tudjuk, hogy Isten gyűlöli, tudjuk, hogy ezek mit okoznak, elméletileg ezt tudjuk, de valahogy mégis beleférnek. Az ember úgy van vele, hogy elismerem, elfogadom, hogy a bűn az gyűlöletes Isten előtt, és azt is elfogadom, hogy a nyomorúságainknak és a világ nyomorúságát ennek köszönhetjük valahol, de mégis úgy vagyunk vele, hogy hát Isten látja, hogy a szívemben szeretem az igazságot, hát majd lesz valami, valahogy majd ettől csak megszabadulok, hát azért éppen nem akkora baj, hát úgy zajlik tovább az élet, valahogy ezeket azért el is lehet időnként rendezni, meg hát néha szükség is van egy kicsit, hogy az ember keményebb legyen bizonyos élethelyzetekben, szóval az ember úgy megbocsát magának, és nem látja olyan szörnyűnek a bűnt. A nagy bűnöket igen. Na de azokat a kicsiket, azokat nem látja annyira rettenetesnek és annyira elítélendőnek. Mások bűnei az más, azok zavarnak minket, azoktól szenvedünk, azoktól kérjük is sokszor Istentől a szabadulást, és kérünk még sok egyebet. Szabadulni a nyomorúságból, gyógyulni testi bajokból, betegségekből, kérjük az ő gondoskodását, az ő gondviselését. És ezek fontosak is, ezeket valóban kell kérnünk. Őtőle kapjuk meg ezeket is. Csak az a baj, hogy ezek fontosabbak, mint a mi bűneink. És mint a mi bűneinknek a tudata. Amikor valaki súlyos beteg, akkor eljut arra a döntése sokszor, hogy ő képes lenne lemondani a bűneiről is. Csak meggyógyulja. De sajnos nem fordított a helyzet. Nem arról van szó, hogy szeretnék megszabadulni a bűneimtől, és még akár egy betegség árán is megtenném azt. Ugye azért ennyire nem fekete-fehér a dolog, mert keresztény, hívő emberek azért komolyan veszik ezt, és hiszem, hogy mi magunk is elrendezzük és elrendeztük a bűneinket. De mennyire fontos, mennyi időt szánunk egy imában a bűnrendezésre, és mennyi időt szánunk egyéb kérésekre. Ebből látszik sokszor, hogy az embernek mennyire fontos az, hogy a bűneitől szabaduljon, és mennyire inkább más dolgok foglalkoztatják. Mi emberek rendszerint mást akarunk, mint amit az Isten akar. Ez a német tragédiánk. Mi szabadulást akarunk, mert Isten megengedi a nyomorúságot. Mi gyógyulást akarunk, mert Isten megengedi a betegséget. Mi jólétet, biztonságot, békességet, kényelmet akarunk, mert Isten megengedi a háborúságot, a nyomorúságot, a szegénységet. Isten mást akar, mint mi. Megengedi a bajt, de mit akar? Miért akar mást? Hiszen olyan könnyen megszabadíthatna minket. Az a probléma, hogy valójában mi akarunk mást, mint ő. Ő tudja, hogy mi a mi legnagyobb nyomorúságunk. Tudja, hogy a mi legnagyobb nyomorúságunk a mi bűneink. Legnehezebb és legfáradtságosabb munka Isten részére, mondhatnánk, hogy ebben az egész univerzumban egy embert elvezetni arra, hogy igazán bánja, vágyjon a bűnbocsánatra és a bűnöktől való szabadulásra. Ennél nehezebb dolga Istennek semmivel sincs. A teremtés számára egyszerű. Egy szavával teremt. De egy embert megváltoztatni, egy embert elvezetni, elterelgetni abból az állapotából, amiben van, oda, hogy megértse, hogy neki valójában semmi másra nincs szüksége, mint a bűnbocsánatra. Ez a legnehezebb. Jézus ezért jött erre a világra, ezért vállalta a keresztet, hogy megbocsáthasson a buta ütöttnek, hogy megbocsáthasson nekünk. És mi mire vágyunk? Mi sokszor azt sem tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Vagy ha tudjuk is, alig tudjuk néven nevezni a bűneinket. De még ha számba is vesszük őket, úgy vagyunk vele, hogy hát megvallom, persze bűnöket követtem el, vétkeztem, de hát Isten már csak megbocsájt, hát ez a dolga. Úgyis csak ő bocsáthat meg. Nekünk nem annyira fontos, nem ráz meg minket annyira a bűneink tudata. Ez a mozgásképtelen ember másképpen gondolkodott. Jézus életében olvasunk az előzményekről, a betegsége valamilyen szinten összefüggött az ő bűneivel. Valószínűleg olyan életmódot folytatott, nem tudjuk, hogy mi történt, de tudatában volt annak, hogy bűnös. És felkereste a farizeusokat. Ugye az Ószövetségben ez volt a törvény, hogy ha valaki beteg, akkor keresse fel a farizeusokat, a tanítókat, és tőlük remélte, tőlük várt valami segítséget, reménységet, szabadulást, de azok elutasították őt. Azt mondták, hogy a bűnei miatt viselnie kell Isten haragját. És ez az ember összetört lelkileg, és eljutott oda, hogy semmi másra nem vágyott, csak Istennel szeretett volna kibékülni. Szoktunk mi erre gondolni? Salamon a földkerekség legbölcsebb embere volt, legnagyobb hatalmú, legnagyobb gazdagsággal rendelkezett. Isten mindennel megáldotta őt. És mégiscsak egy elrontott élet legvégén tudta kimondani azt, hogy minden, ami itt történt, ami velem történt, és ami egy emberrel ezen a világon történik, minden hiába valóság. Minden fölösleges. Hány elrontott élet volt már ezen a földön? Hány hiába való élet telt már el itt ezen a földön? Így fogalmazta meg Salamon Prédikátor könyve végén, Prédikátor 12-15-ben, féld az Istent és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga. Az embernek semmi más értelme nincs az életének, csak ez az egy. És tényleg semmi más nem számít. Az egész életünk csak erről szól, hogy megbékülünk-e Istennel és megtartjuk-e az ő parancsolatait. Ez a szerencsétlen béna ember az ő nyomorúságában eljutott arra felismerésre, amire Salamon egy egész életen keresztül nem jutott el, csak annak a legvégén. Nincs másra szüksége az embernek, csak az Istennel való békességre. Az Isten bűnbocsánatára. És a még benne pislákoló élete minden erejével erre vágyott. Amikor hallotta, hogy Jézus hazajött, illetve hát Kapernaumban ugye tartózkodott hosszabb időn keresztül, akkor felébredt benne a remény, tudta, hogy Jézus képes csodát tenni, de már nem elsősorban a gyógyulásra, hanem az ő bűnei bocsánatára. És Isten lelke küzdött érte, Jézus maga is késztette, hogy eljöjjön. Így barátai segítségével elment Jézushoz, aki tanította a népet, és barátai talán a gyógyulás reményében vitték, de ez az ember neki már nem a gyógyulás volt a legfontosabb. Oda mentek, de nem jutottak Jézushoz közel. Nem tudtak közel férkőzni hozzá. Egyszerűen olyan nagy tömeg volt nála, hogy nem tudtak bemenni. És hiányzott még egy dolog, hogy a csoda megtörténjen. Ez pedig a hit. És valószínűleg Jézus megengedte, hogy ezt a hitpróbát még kikeljen állják. Van-e neki és barátainak elegendő hitük ahhoz, hogy ne adják fel könnyen? Elhiszi-e, hogy Istentől megkaphatja azt, amire vágyik? Lemond-e a reménységről? Hányan lemondanak? Hányan vannak úgy, hogy eljutnak a sokaságig, eljutnak Jézus közelébe valamennyire, de aztán ott akadályokba ütköznek, reménytelen helyzetek alakulnak az életükben, nem tudnak tovább haladni, jönnek az élet gondjai, bajai, és végül feladják, visszafordulnak. Hát én szerettem volna Jézushoz menni, de nem sikerült. Ilyen problémám volt, olyan problémám volt, hát majd legközelebb megpróbálom, hát ha akkor jobban sikerül. Sokan fordulnak vissza csüggetten. Talán velünk is előfordult ez. Hogy megpróbáltunk hozzá közel kerülni, megpróbáltuk az életünket elrendezni, végre pontot tenni bizonyos dolgok végére, és odaállni Jézus elé őszintén a mi kérésünkkel. De valahogy mindig halogatjuk, valahogy elhalasztjuk ezt a dolgot. Zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. versében így olvassuk, hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Szükség volt még erre a hitpróbára, és nekünk is szükségünk van a hitpróbára. Miért teszi próbára Isten a hitünket, mielőtt megállna? Ki kell derüljön, hogy mi van a mi szívünkben. A magunk számára is ki kell derüljön. Mennyire akarom én az ő áldásait? Mi az, amit én pontosan szeretnék tőle? Csak az ő áldásait, vagy valóban szeretném azt, amit ő adni akar nekem? Az igazi bűnbocsánatot? Hisszük, hogy Isten valódi megoldást tud nyújtani a mi problémáinkra és a mi nyomorúságainkra? Hisszük, hogy minden bajunkra nála van orvosság? Rámerjük bízni életünk legnagyobb problémáját, és kimerünk tartani addig, amíg valamilyen módon ezekre nem születik megoldás? Hisszük, hogy a bűneink bocsánata mindenre megoldást jelent? Ugye az ember, ha úgy végig gondolja, akkor sokszor rájön, hogy lehet, hogy azért az én hitem ehhez kevés. Persze szeretném megkapni az ő áldásait, de ő mindig valami mást ad, mint amit én szeretnék. Valami másra akar engem elvezetni. A bűneim bocsánatára. Ezek az emberek végül nem adták fel. Kibontották a tetőt. És úgy mentek be Jézushoz, hogy a házat magát megbontották. A hitük erősebb volt az akadályoknál. Milyen érdekes, nem csak a mozgásképtelen ember hitére volt itt szükség, hanem az ő barátai hitére is. Van úgy, hogy nekünk is imában hordoznunk kell másokat. Van úgy, hogy vannak olyanok körülöttünk, akik nem tudnak Istenhez menni. Akiknek nincs erre erejük és képességük. Akik nem tudnak mozogni. Akiken segíteni kell. És ott szükség van arra, hogy mi hordozzuk őt. És mi vigyük őt imába Istenhez, és a mi hitünkre van szükség ahhoz, hogy ő végül Isten közelébe jusson. Ahogy ennek az embernek is szükség volt a négy barátjára, és a négy barátjának a hitére, Jézus, így olvassuk az igében, hogy Jézus látva azok hitét, mindannyiuk hitére szükség volt ahhoz, hogy megoldás szülessen. Ne felejtsük el azokat, akiket hordozunk, és ne feledkezzünk el imádkozni értük és hordozni őket, mert vannak körülöttünk olyanok, akik nélkülünk nem jutnának Jézus közelébe. Ezek az emberek nem adták fel. Kibontották a tetőt, mi kibontanánk a tetőt? Lebontanánk a falakat is, hogy oda vigyük a mi szeretteinket Jézushoz? De végül Jézus elé került, és Jézus megbocsátotta az ő bűneit. Vajon hogyan élte meg ezt a beteg ember? Mire számított? Tegyük fel a kérdést, hogy miután Jézus megbocsátotta az ő bűneit, számított-e még arra, hogy a betegségéből is meggyógyítja? A Jézus élete című könyvben olvashatunk erről egy pár gondolatot, felolvasom ezt a pár szót. A megváltó szavai zeneként hatoltak a szenvedő fülébe, ember, megbocsátattak néged a te bűneid. A kétségbeesés terhe legördül a beteg lelkéről, a megbocsátás békéje megnyugszik rajta és árad szét arcán. Eltűnt a testi fájdalom, egész lénye átváltozott, a tehetetlen gutaütött meggyógyult, a bűnös vétkező bocsánatban részesült. Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát. Nem volt több kérése. Örömtől áthatva, csendben feküdt, túlságosan boldog volt ahhoz, hogy megszólaljon. Mennyei fény sugárzott arcáról, s a nép szent tisztelettel figyelte a történteket. Észreveszünk valamit ebben a leírásban. Azt írja, nem volt több kérése. Nem volt több kérése. Őszinte hittel fogadta Jézus szavait, mint az új élet ajándékát. Miért nem volt több kérése? Hiszen itt állt a világ megváltója előtt, aki bármilyen csodát meg tudott volna tenni. Nem lett volna bűn, ha kéri azt, hogy meg is gyógyuljon. Hogyan tudott tovább volna, ugye, ha nem történik meg a csoda, tovább élni azzal a gondolattal, hogy élete nagy lehetőségét elszalasztotta. Nem őrültség ez? Ott állok Krisztus előtt, megbocsátotta a bűneimet, hát már csak egy apróságot kellene kérnem, hogy az én betegségemet is gyógyítsam. És azt mondja, nem volt több kérése. Miért nem volt több kérése? Mert a legnagyobb kincset kapta meg, amit ember kaphat ezen a világon. És bármennyire értékes is ez az ajándék, de nem ad örömöt és békességet, ha nem látjuk ennek a fontosságát és értékét. Ha nem látjuk, hogy ez fontosabb mindennél, fontosabb a mi földi életünknél is. Istennek nem csak a bűnbocsánat az ajándéka, Istennek a világosság, az ő szent lelke világossága is ajándék, amivel megértjük, hogy mire van valójában szükségünk. Amivel megértjük, hogy ez a legfontosabb számunkra. Hogy kibéküljünk vele. Minden más eltörpül mellette, a testi áldások, a jólét, az egészség, a hosszú élet, még a halál gondolata is. Nem volt más kérése. De jó lenne, ha mi is így értékelnénk az Isten bocsánatát. A bűnök bocsánata sokkal több, mint elsőre gondolnánk. Isten nem csak a jó indulatát és a békességét biztosítja az emberrel, hanem a bűnbocsánatban valódi hatalom van. az Isten teremtő hatalma. Ugye így olvassuk több helyen is a Szentírásban, János 1.12. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Vagy 2 Korintus 5.17-ben ezt olvassuk. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Aki bűnbocsánatot nyer, annak helyreáll Krisztussal a közössége, az hozzáfér Isten erejéhez. Az az erőnek a kimeríthetetlen és végtelen forrásához fér hozzá, és ez hatalom. Az Istennel való békesség csodát tesz a szívvel. Az ember új életre kell, megelevenednek a csontok, ereje támad a jóra, a szeretetre, a reménységre. A bűnbocsánat kinyit egy ajtót, ahol elkezd áradni befele az Isten áldása. A bűnbocsánat életet ad, valódi életet ad. Amíg ez a gát nem szakad át, addig az ember nyomorúsága megmarad. Akármilyen jóléte van itt ezen a világon, addig nyomorúságban, bajban és reménytelenségben van. Ha Istennel megbékül, akkor minden megváltozik. A bűnbocsánat a legnagyobb csoda ezen a világon. Hogy volt a kérdés, amit Krisztus feltett? Mi könnyebb azt mondani az embernek, hogy megbocsátattak a te bűneid, vagy azt mondani neki, hogy vedd fel a te nyuszoljádat és jár. A farizeusok biztosan azt gondolták, hogy hát könnyű mondani neki, megbocsátattak a te bűneid. De végig gondolva mindezeket, mit mondanák, hogy melyik a nehezebb? A nehezebb az, hogy egy embert elvezetni erre az igazi, valódi bűnbocsánatra. Mert Istennek is ez a nehezebb, hogy egy ember végül, ahogy az a béna ott volt, és ahogyan erre az egy dologra vágyott, és ezt megkapta, és nem kért semmi mást. Ez nagyobb csoda, mint az, hogy utána felkelt, és hazavitte az ő nyaszójáját. De volt még egy lépés, amit meg kellett tenni. Egy utolsó lépés. Ez pedig a cselekedet. A hit cselekedete. Így mondta neki Jézus, mondom néked, kelj föl, vedd a te nyuszoljádat és menj haza, az pedig azonnal fölkelt, fölvette nyuszoljáját és mindenki szeme látára kiment. Hogyan merte elhinni, hogy ő meggyógyult? Gondoljunk bele. Nem gondolkodott azon, hogy az ő végtagjai elsorvadtak, hogy már nincsenek izmai, hogy az izületei összetapadtak. Ugye tudjuk, hogy amikor egy ember nem mozgatja az ő végtagjait, egy idő után képtelenek mozogni. Nem gondolkozott ezen. Egyszerűen csak felkelt, és tette, amit Jézus mondott. Talán itt is felolvasok egy rövid szakaszt, ami nem erről az eseményről szól, a Jézus élete című könyv 160-161. Oldalán, hanem a betesdai beteg esetében, de ott is ugyanezt történt. Ott is ugyanúgy szólt neki, hogy vegye föl az ő nyuszoljáját és járjon. Tehát a párhuzam az valódi. A megváltó nem kérte a szenvedőt, hogy higgyen benne. Egyszerűen így szólt, kelj fel, vedd a te nyuszoljádat és járj. Ám a férfi hite belekapaszkodott ebbe a mondatba. Minden idegét és izmát átjárja az új élet, bénult tagjai egészségesen kezdenek működni. Kérdés nélkül aláveti akaratát Krisztus parancsának, és az összes izmai engedelmeskednek akaratának. Felszökken és újra tud mozogni. Jézus nem biztosította isteni segítségről. Csak mondta neki, hogy kelj föl és járj. A férfi egy percre kételkedhetett volna, de akkor elveszítette volna egyetlen gyógyulási lehetőségét. Ám hitt Krisztus szavának, aszerint cselekedett és visszanyerte erejét. Ugyanúgy nyerhetünk lelki gyógyulást. Az ember hite volt a csodának a kulcsa. Mi is mennyi áldást kapnánk, ha tudnánk ebben hinni. Amikor Isten azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Nem mond semmi mást, ez az ő szava, nekünk pedig az a dolgunk, hogy higgyünk benne. Higgyünk abban, hogy ő megbocsátotta a bűneinket, és higgyünk abban, hogy tudunk mi bűn nélkül élni, képesek vagyunk rá. A mi hitünk fogja a csodákat elindítani. A mi hitünk fogja az ő erejét megmozdítani. Amíg a mi hitünk nem lép életbe, amíg a hitünk nem kapaszkodik bele, és nem kezd el cselekedni, addig az ígéret csak ígéret marad. És ez a béna is, amikor meghallotta az Úr szavát, ha nem kelt volna fel, akkor örökre ott maradt volna a nyaszolyán. De ő felkelt, és járt. És ahogy ő felkelt, abban a pillanatban megerősödött, és abban a pillanatban megtelt élettel, és Isten adta neki azt az erőt, amire neki szüksége volt. Nekünk van bátorságunk elhinni, hogy az Isten megbocsátja a mi bűneinket, hogyha azt mi őszintén megvalljuk. És hogy erőt ad, hogy többé ne vétkezzünk. A hit hatalma valóságos. És hit kell a bűnbocsánat elfogadásához is, és hit kell utána a cselekedetekhez is, az új életben való cselekedetekhez. Szeretnénk tanúi lenni igazi bibliai csodáknak. Sokan mondják, hogy de jó lett volna látni, amikor ketté nyílt a Vöröstenger. Ennél nagyobb csoda az, hogy Isten elveszi a mi bűneinket, a valódi bűnbocsánat. És mi az ára ennek a bűnbocsánatnak? Jézus ingyen adta ennek az embernek a bűnbocsánatot. De mégis azt kell mondanunk, hogy a bűnbocsánat semmibe nem kerül, de mégis mindenben. Mert az az ember kap ingyen bűnbocsánatot, aki mindent odaadna ezért. Ahogyan ez a béna is volt. Nem kért már semmi mást. Az életéről is lemondott. Mindenét odaadta, csak ezt az egyet megkapja. És Isten megajándékozta őt a gyógyulással is. De amikor az ember igazi bűnbocsánatot nyer, még akkor is, ha azt ingyen kapja meg, és még akkor is, hogyha nem kell neki mindent odaadnia, utólag mit fog tenni? Mégis mindent oda fog adni. Mert minden egyéb kár és szemét lesz. Minden egyéb hiába valóság lesz, ahogyan Salamon is mondta. A bűnbocsánat ingyen van, de mégis mindenbe kerül. És Istennek mibe került a bűnbocsánat? Istennek is mindenébe került. Így olvassuk Zsidókhoz írt levél 9. fejezet 22. versében. Csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Istennek ez az életébe került, az ő vérébe került. Így gondoljuk végig azt, hogy mit jelent az, hogy Isten megbocsáthatja a mi bűneinket. És én hiszem, hogy az úrvacsorára való készüléskor elrendeztük vele a mi bűneinket, és elnyertük az ő bűnbocsánatát. Reméljük, hogy ilyen jelentősége van a mi életünkben is a bűnbocsánatnak. Így olvassuk a verset, csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint. Milyen különös azt mondja, hogy csak nem minden vérrel tisztítatik meg. Azt jelenti, hogy van, ami nem vérrel tisztítatik meg. Az úrvacsora ünnepén Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy aki megfürdött, annak csak a lábait kell megmosni, különben tiszta. Ez azt jelenti, hogy ők már elrendezték a bűneiket, őket már Isten megtisztította. Isten vérével már megmosták az ő ruháikat. De az útpora rájuk ragadt, és le kellett mosni a lábaikról ezt. És szükséges ahhoz, hogy helyreálljon az a felhőtlen és az a háborítatlan szeretet kapcsolat, amit mi a bűnbocsánatkor kaptunk az Istentől. Nekünk is ezért van szükségünk, hogy az úrvacsora alkalmával helyreálljon a mi Istennel való kapcsolatunk, hogy újra abban a szépségében és abban a dicsőségében álljon vissza az a bűnbocsánat, amit mi egykor Istentől kaptunk. Hogy ugyanazt az erőt tudjuk megkapni Istentől ezáltal. Hogy tovább tudjuk folytatni. És hogy ugyanaz a csoda megtörténhessen velünk is, mint ami egykor ezzel a mozgásképtelen emberrel megtörtént Galileában.